Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket evangélikus énekeskönyvünk 191-es számú énekével kezdjük. 191-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a hármas számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 48. oldalán található a hármas számú liturgia.
Szemeim az Úrra néznek szüntelen, fordulj felém és könyörülj rajtam. Lásd meg elesettségemet és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam.
Háromság,
Jézus Krisztusban van a mi vágságunk az ő vére által, a bűnök bocsánata és az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam, megváltom drága vére. Tisztíts meg bűneimtől az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Kérlek téged, Istenemet, bocsásd meg minden vétkemet, teremts bennem tiszta szívet, hálás szíven hozzá kívánt.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicséred, dicsőség, a mennyis föld Istené.
Mindenható Isten, tekints gyengeségünkre, és hallgass meg kérésünket. Emeld fel hatalmas jobbodat, és őrizd meg híveidet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk a mai napra, bőt harmadik vasárnapjára oltár előtt is felolvasású rendelt, melyet megírva találunk az Efezusi Levél 5. fejezetében az első verstől a 9. a következőképpen. Isten igéjét az Efezusi Levél 5. fejezetéből olvasom az első verstől a 9. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan az szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs szüksége, vagy öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Amen.
Magasztaljuk a Szent Háromság.
Eddig az Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megkeresztelték, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön elítélni élőket és holtakat. hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, egy bizonyságtételt hallgassunk meg, ami az elmúlt vasárnap elmaradt, de szólt be, hogy szeretnék pótolni a múlt vasárnapi bizonyságtételét jelent közelebb.
Nem Istenünk, igen, gondoltam múlt héten is, hogy ki kellene állnom, de akkor mégse, úgyhogy most bepótolom. Amikor Balázs volt férfi héten, akkor én az előző héten női héten voltam. Úgy mentem oda, hogy nagyon megterheltem. Olyan gondolataim voltak, hogy gyilkos gondolataim saját magammal és a szűk családommal kapcsolatban. Az egyik lelki testvérem azt mondta, hogy ez okkult megkötözöttségnek a tünete. Még az is bennem volt, hogy én tönkreteszem a családomat, a gyerekeinket, és ezekkel a nagyon rossz és súlyos terhekkel mentem én el Viatorbágyra. Ott az Anna életét vettük. Egyik nap úgy, tényleg úgy személyesen megszültött Isten, hogy Anna kiöntötte a szívét, lelkét az Úr előtt. És akkor az egyik lelki gondozóval elmentem beszélgetni, és ezeket a terheket így elmondtam Istennek, és akkor még mondta ott nekem a lelki gondozom, hogy egy pár lapot adott nekem, hogy ezen ilyen okult megkötözöttségek vannak, és hogy nézzem át, hogy hát ha van valami, ami az én életemben is még ott van, bár én már sok ilyen okult megkötözöttséget letettem Istennek, és megtagadtam ezeket, és ott bizony feljött, hogy még rengeteg megkötözöttségem van, például mint rockzenehallgatás, vagy horrorfilm, vagy asztaltáncoltatás, rengeteg megkötözöttségem volt, amin keresztül a sátán kibe járt az életembe, és ráncigált az életemet. Nem tudtam még elhinni azt, hogy István engem szeret, és hogy tetszem neki, nem tudtam elfogadni azt, hogy Isten szeret engem, és bizalmatlan voltam, bár sokat küzdöttem ezzel, mikor elbuktam kísértésekben, akkor Istentől mindig egy új alkalmat kértem, és mindig azt mondtam, hogy majd meglátod, Uram, én meg fogok állni, mert én azt akarom cselekedni, amit Te mondasz, és mégis elbuktam. És hát ezért, mert a sátánnak kibejárása volt az életemben, és amikor megtagadtam ezeket az okult bűnöket, akkor Isten mind ezeket a szálakat elvágta, és remény és hit ébredt a szívembe, és el tudtam hinni, és azóta el tudom hinni, hogy igen, Isten engem szeret, azért szeret, mert megalkotott engem, és annyira szeret engem Isten, hogy az ő egyszülött fiát, Jézust küldte el azért, hogy nekem ne kelljen azt az életet élnem, azt a rossz, kétségbeesett életet élnem, és egy új életet adott a számomra, ami egy kiteljesedett és boldog élet, és az egyik alkalommal megfogalmaztuk, hogy mi az öröm, az egyik ilyen tematikus beszélgetés alkalmával, mert én mindig úgy voltam, hogy amikor megtértem 2005-ben, akkor nagy örömöm volt. És akkor egyszer csak így azt éreztem, hogy ezt az örömömet elvesztettem, és úgy az embereket vádoltam ezért, mert hogy elfordultak tőlem, de egyébként mai napig megtapasztalom azt, hogy az emberek elfordulnak tőlem. Ezért szóval megfogalmaztuk, hogy mi az öröm. Az öröm az, hogy nyugodt bizonyosság abban, hogy Isten minden dolgomat a kezében tartja. És ezt a fajta örömet veszítettem el, és ezt a fajta örömet kaptam most vissza Istentől. Hogy nem kell nekem aggódnom, mert ő mindent a kezében tart. Az igém, amit kaptam, az pedig az volt, hogy mert őtőle, ő általa és őre nézve vannak mindenek. Ővé a dicsőség mindörökké. Róma 11.36. És a hátuljának is magyarázat, hogy Isten kész és képes segíteni minden előre nem látott dologban, ami bennünket, embereket érhet a Golgota és az örök dicsőség közötti időszakban. Amikor így csütörtökön ez a megszabadítás megtörtént, akkor pénteken egy kis kétség ébredt a szívembe, hogy hát, de hogyha megint benne leszek különböző szituációkban, akkor mi lesz? Istennek elmondtam én ezt imádságban, de ott volt ez a szívembe mégiscsak. És mentünk a, a reggeli ágyatra, ahol arról volt szó, hogy amikor ugye Jézus meghalt, és a harmadik napon mentek az asszonyok, hogy megkenjék Jézus testét, akkor nem találták ott Jézust a sírban, és az angyal azt mondta nekik, hogy hát Jézus feltámadt. És akkor az ige hirdető, hogy arról beszélt, hogy az asszonyok mentek, és mondták a tanítványoknak azt, hogy hát Jézus feltámadt, és a tanítványok nem hitték ezt el. És akkor a tanítványok is hitetlenek voltak, és bizalmatlanak voltak, mint akkor az én állapotom. És azt mondta nekik Jézus, hogy menjetek szerte a világon, és hirdessétek, amit én cselekedtem veletek. És innentől kezdve én olyan békességet kaptam, mert tudom, honnan jöttem, mi történt velem, és mi az én küldetésem, az én feladatom. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Maradj meg ebben a békességben és örömben. Jó, segít benne. Teret látom, itt van, volt egy csendes héten. Would you like to talk about your trip? Yes? Tamás? Would you like to interpret?
Erős Várami Istenünk.
Erős.
I didn't plan to talk about my trip today.
Hogy nem terveztem arról, hogy most ma erről itt fogok beszélni.
But as I was sitting there listening to Bell, I thought it might be a good idea, and I felt maybe God wanted me to share about my trip.
De ahogy ott ültem és hallgattam be, aztán is adott egy ilyen gondolatot, hogy talán jó lenne mégis, hogyha elmesélném, hogy mi történt velem.
Yeah. So I was gone for 2 weeks. It was not a holiday or for fun entirely. It was mostly to meet with other people doing volunteer work in Central Europe.
2 hétre hagytam itt Görögszállás nyírteleket, viszont ez nem egy nyaralás volt, nem csak a pihenés, az üdülésről szólt, hanem azért mentem el, hogy találkozzak más önkéntesekkel, akik itt szolgálnak Magyarországon.
Yeah. It's very interesting to be a Christian missionary and volunteer, because you are part of a faith community, like this congregation, but it's very different not to experience worship in English or in your native language.
Nagyon érdekes tapasztalat, hogy keresztény emberként más keresztény közösségekhez csatlakozni, és nagyon fura számomra azt megtapasztalni, hogy milyen más nyelven az Isten dicsőíteni, nem a saját nyelvemen.
Christianity, I think, is different from many other religions because it is very communal and it calls us together, not just separately practicing our religion, but we're called together at baptism and again to worship as Christians.
És a kereszténység más, mint minden más vallás, hiszen egyedül a kereszténységben van az, hogy nem egyedül éljük meg a hitünket, hanem egy nagy közösségben, akár ahogy a konfirmációban, vagy az úrvacsorai közösségben.
So the first week I was with the other American volunteers and we had worship every day, and it felt very good. I think when you worship as Christians and you're sitting in church and you're singing familiar songs and praying, it should feel like you are at home, and that's what it felt like.
Az első egy hétben sokat tanulmányoztuk a Bibliát, együtt imádkoztunk, dicsőítettük az Urat, és nagyon jó volt azt megtapasztalni, hogy amikor Istenre figyeltünk, úgy éreztem, hogy ott, mintha otthon lennék.
Yeah. So it was a very sacred time together to pray and to have some Bible study and also to talk about this season of Lent, this time that leads up to Easter Sunday.
És nagyon jó volt együtt lenni, a Bibliát tanulmányozni, imádkozni, nagyon szent és áldott időszak volt, és jó volt látni itt a tájat Magyarországon, hogy húsvét közelettével hogyan alakul a környezet körülöttem.
I don't know what the tradition is in the Hungarian Lutheran Church, but in many Christian churches in America, many people will quit doing something during Lent. They'll give up maybe drinking coffee or alcohol or chocolate or the internet or Facebook or something.
Nem tudom, hogy itt milyen Magyarország, a magyar evangélikus közösségben a húsvétre való készülés, a böjtre való készülés, de nálunk Amerikában sok ember ilyenkor lemond valamiről, a kávéról, az internetről, a Facebookról, vagy akármiről.
Yeah. And of course the idea is that you when you want that thing that you gave up, instead you think about the sacrifice that Jesus made in the last 40 days of his life, his teaching leading up to the death and the resurrection.
És ennek az a lényege, hogy ezzel, hogy feladunk valamit az életünkből, több helyet szabadítunk fel az Istennel való kapcsolatunkra, és hogy jobban el tudjunk mélyülni abba, hogy az Úr Jézus az életét áldozta, és hogy feltámadt miértünk.
I think this is a good thing to do, but sometimes like the thing that you give up is so small and so insignificant, it doesn't really do much for your spiritual life.
Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó, viszont sokszor olyan kis dolgokat adunk fel, annyira jelentékteleneket, hogy nem tudjuk teljesen, vagy nem éri meg annyira, vagy nem tudunk annyira elmélyülni. Yeah.
So instead of giving something up, our group talked about something we can do more of. So being more intentional about praying for someone each day, spending more time in prayer, spending more time in worship, and also spending more time understanding our baptism when we were brought into this body of Christ.
Ahelyett, hogy inkább lemondtunk a kis közösségben, ahol beszélgettünk, ahelyett arra a döntésre jutottunk, hogy inkább, hogy lemondunk valamiről, inkább több időt szánunk az imádkozásra, a napi igeolvasásra, vagy arra, hogy egy adott személyért tudjunk imádkozni, és hogy így is emlékezzünk arra, hogy hogyan jutottunk el Istenhez a keresztség, vagy akár a megkeresztelkedésnél.
Yeah, so the first week of programs helped me maybe refocus on my work here in Gödöksalas, and made me very thankful for this congregation and for Gödöksalas and for all of you who support me with prayer and are part of this community.
Az első hét az nagyon jó volt, mert újra rá Isten újra a figyelmet erre a szolgálatra fordította, amiben vagyok, és hogy megmutatta azt, hogy nagyon hálás lehetek ezért a gyülekezetért, a görögszállási gyülekezetért, és hogy sok mindenért, ami velem történt.
So that's the first week.
Ez volt az első hét.
Second week, I was in Budapest with a very different group. It was a group of volunteers, maybe 40 volunteers, who are serving in many countries in Central Europe.
A második héten pedig Budapesten voltam, körülbelül 40 más önkéntessel, akik nem csak Magyarországon vannak missziói küldetésben, hanem az egész világon.
Mm-hmm. And the focus of the conference was bringing together volunteers who work with Roma gypsy people, and also volunteers who themselves are Roma. And so we can talk about issues of discrimination and human rights in Roma communities.
És a második hétben, tehát itt, tehát az önkéntesek nem csak olyan emberek voltak, akik romáknak szolgáltak misszióban, hanem maga olyan romák is voltak, akik önkéntesek voltak ebben a szolgálatban, és hogy tudtunk beszélgetni ilyen dolgokról, hogy diszkrimináció, vagy akár hogy hogyan élik meg ezt a roma emberek.
Maybe two important points from this week. The first point is that, of course, it's very good that we develop programs, education and work and social programs for our brothers and sisters, but we can't do it without God.
És két pontot emelnék ki. Az első pont, hogy nagyon jó, hogy mi programokat szervezünk, vagy ilyen tanulási lehetőségeket biztosítunk a roma testvéreink számára, viszont nagyon nagy hangsúlyt kapott az, hogy Isten nélkül ezek nem lehetségesek.
Of course I knew this before, but after I speak with other volunteers and see the difference between programs without the church and programs with the church, I see the very clear difference.
Persze ezt elméletben tudtam azelőtt is, viszont amikor beszélgettem önkéntesekkel, láttam olyan szolgált területeket, ahol amit az egyház szervezett, meg ahol nem az egyház szervezte ezeket, és nagyon lehetett látni a különbséget, hogy ahol Isten akarata nem volt benne, ott ez.
And the second important point is just that issues of discrimination and unfairness and injustice, we can't as people, we can't just solve these problems, because we need God's help, and we don't have the power and wisdom that God has. But so we can't fix everything at one time, but we can make progress and continue to share love. That's maybe the best and simplest way.
Második pont pedig az volt, hogy ami éri a roma embereket, a diszkrimináció, akár az igazságtalanság, hogy mi emberként nem tudunk ezzel nem mit tenni, viszont Isten tudja megoldani ezeket a helyzeteket, és egyedül Isten szeretetével lehet ezeken a helyzeteken túlmenni, és hogy nem fogunk tudni mindent egyszerre megoldani, viszont az Úrnál van a bölcsesség és az erő ezekhez a dolgokhoz.
Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Akkor jó volt, hogy megszólítottam Tedet, mert legalább akkor hallottuk ezt a értékes beszámolót. Igehirdetésre készülve énekeljük a 196-os számú énekünket, evangélikus énekeskönyvünk 196-os énekét. És békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetése alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk János evangéliumában, annak első fejezetében a 35. verstől a 40. a következőképpen. Isten igéje, tehát János evangéliumából olvasom az első fejezet 35. versétől. Így szól Isten igéje. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták. Rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt. Jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak, azon a napon körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, a mai vasárnapunk a egyházi esztendőben az Ókuli nevet kapta. A bőt egyik vasárnapjának üzenetét hirdeti, mégpedig azt, hogy szemeim az Úrra néztek, úgy, hogy Pali olvasta a Zsoltárt a liturgiában. Szemeim az Úrra néznek, és ha a szemeim az Úrra néznek, akkor kerekedik ki az életem, akkor lesz teljesé az én életem, hogy a 25. Zsoltárban is olvashatjuk a 15. verset. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Azért, mert a szemem az Istenen függ, azért, mert a szemem az Úron függ, ezért a lábam megszabadul a csapdától. Amikor először olvastam ezt az igét 31 néhány évvel ezelőtt, akkor olyan megdöbbentő volt, hogy az ember, ha csapdától meg akar menekülni, akkor a lába elé néz, és azt néz, hogy hol van a csapda. Az ige meg azt mondja, hogy ha szemeim az Úrra néznek, akkor őrzi meg a lábam a csapdától, akkor szabadít ki a csapdából. Hát Isten országában sok minden másképpen működik, mint ahogy azt az ember elképzeli itt a mai a világban. A mai igényben János evangéliumában is ennek a szellemében jár el, és olvassuk a 36. verset, és rátekintve Jézusra, aki arra járt. János, keresztelő János rátekint Jézus, a szemeit Jézusra emeli, és a bizonyságtétel is elhangzik, hogy íme az Isten báránya. A felolvasott ige szakaszunk előtt látjuk, hogy mi történik a Jordán vizében, a keresztelő János keresztel, és Jézus odaérkezik hozzá a Jordán vizében, és amikor meglátja János, meglátja keresztelő János, akkor azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki elhordozza a világnak a bűnét. János keresztel, Jézus felé jön, és amikor felemeli a tekintetét János keresztelő János Jézusra, akkor világos számára, hogy az Isten báránya áll előtte, mert a Szentlélek kijelenti neki, a Szentlélek bizonyságot ad arra nézve, hogy kicsoda ő. És Jánosban világossá lesz, hogy Jézus Krisztus a megígért messiás, akinek ő készítette az útját. Akire nézve ő proféciákat mondott, akire nézve ő kijelentéseket adott az akkori Izrael népének. És számára is, de a korembere számára is világos volt Izraelben, hogy az Isten báránya a világ bűnét hordozza el, a világ bűnének terhét veszi magára. És aki az Isten bárányával találkozik, az a bűnének a terhétől szabadulhat. Az Isten báránya megváltja az embert a bűnei terhétől. Bűnbocsánatot nyer mindenki, aki találkozik vele. A mai igében is elhangzik ez a felismerés, ez a bizonyságtétel keresztelő Jánostól. Íme az Isten báránya. Most ezt a bizonyságtételt meghallotta János két tanítványa. János bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, ezt hallja két tanítvány, és olyan megdöbbentő, hogy abban a pillanatban elkezdi követni Jézus Krisztust. Elhagyja Jánost és követi Jézus Krisztust. És itt valóban meg kell állnunk egy kicsit. Tudnék, a hiteles bizonyságtétel kérdése az a mai korunkban rettenetesen fontos. Hisz a világ, sokszor emlegetem én is, mert ott van egyébként a lelkemen, ott van terheli az életemet, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiaknak a megjelenését. És én ezt lépten nyomon észreveszem, hogy a világ valóban sóvárogott. A világ valóban vár, nem tudja, hogy mit vár, de valóban vár valamit. És olyan jó találkozni emberekkel, olyan emberekkel, akikben ez a vágy ott van, és iszták az embernek a bizonyságtételét, a szavát. Múlt héten megint meglátogattak bennünket egy-két helyről. Ted nem volt itthon, de Chicagóból jött újra egy püspök meglátogatni a görögszállási munkát. És közvetlenül utána, hogy ő eljött a németországi munkatársával, mert érdekli őket, hogy a cigány felzárkóztatása, a cigány között végzett misszió miképpen működik, mert szeretnék ők is csinálni, szeretnék ők is látni, hogy mitől működik. És alig, hogy elmentek ezek a külföldi vendégek, az Európai Bizottság küldöttségében jött egy fiatal hölgy, aki egy interjút készített velem, a tekintetben, hogy az Európai Bizottság milyen pályázatokat írjon ki a cigány felzárkóztatás ügyében. Nagyon megdöbbentő volt számomra, hogy ez így velem történik, és amikor elkezdte a riportot egy fiatal nő, 30 évese volt talán, és mondtam neki, hogy elképzelhető, hogy ez a kérdőív nem egy normális kérdőívé változik majd, mert hogy mi nem a világ svádájában állunk ezekhez a kérdésekhez. És mondtam neki bevezetőben, meg kérte, hogy mutatkozzak be, mondtam neki, hogy kicsit hosszabban kell bemutatkoznom, mert hogy az életem fordulatai fontosak a tekintetben, hogy én miért így válaszolok majd ezekre a kérdésekre. És megkérdeztem tőle, hogy ő keresztény-e, és mondta, hogy nem. És mondtam, akkor rövidre fogom. És mondta, hogy ne fogjam rövidre. Mert őt érdekli. A tesztlapot esetleg nem, de őt érdekli, hogy miképpen gondolkodik egy keresztény ember. És egyébként valóban fölvette az én válaszaimat ezekre a kérdésekre, és megpróbálja összegyúrni, mondja ő, hogy az Európai Bizottság számára érthető legyen, hogy a cigányok között, amiről egyébként Ted is beszámolt, hogy azon a konferencián, amin ott megjelentek az emberi jogi kérdések, meg a diszkriminációs, meg szegregációs, meg egyéb kérdések, ott sokan emberi módon keresik a választ, és azt mondják, adjunk jogokat az embereknek. De az önmagában az emberi jog nem oldja meg az ember lelkének az életét. És ezért látta meg ezt Ted is, és tettem én is hangsúlyt arra, hogy az Isten, Jézus Krisztus, az élő Úr, az Isten báránya tudja megváltoztatni a cigányok életét, de a mi életünket is egyébként, meg az ő életét is, aki egy nagyon jól szituált, nagyon elegáns autóval, sofőrrel érkező hölgy volt, és bizonyára az ő fizetése az első sor fizetésével megegyezik, vagy lehet, hogy még a második sor is hozzáférne. Ennek a hölgynek is ez az élő Úr tudja megadni az életének az értelmét. És én biztos vagyok benne, hogy ő vágyakozik erre. Vágyakozik erre, mert éreztem, hogy a kérdései mögött ott van, hogy tényleg működik ez? Hogy tényleg az ember életét megváltoztat és értelmet ad neki? Tehát a világ várja, sóvárogva várja a bizonyságtételünket, és a hiteles bizonyságtétel kérdése nagyon fontos a kereszténység életében. Hát azt látjuk, hogy itt két tanítvány habozás nélkül követi Jézus Krisztust. Nem tesznek föl még kérdéseket, hogy jó, ő az Isten várad, akkor mi lesz velünk, hogyha majd követjük őt, és hova is kell mennünk meg majd mi történik akkor, hogyha mi követjük őt. Nem volt számukra kérdés, mert a bizonyságtétel olyan erős volt, hogy számukra világos volt ez dörög. Vagy máshol nagyon ott? Tessék?
Már is megy.
Ja, megy szó. Jó. Valamit nagyon-nagyon tegerjen. Megvárjuk Jocót. De közben rájöttem egyébként, a lábom ért hozzá. Jó, köszi. Jó, így köszönjük szépen. Itt talán nem lesz ez a mocorgás benne. No, tehát alapvetően a két tanítvány minden kérdezősködés nélkül elindul, mert Keresztelő Jánosnak a bizonyságtétele olyan határozott volt, hogy nem merült fel bennük kérdés. De hát mi lehetett Keresztelő János életében, amely ezt az erős bizonyságtételt adta ezek felé, az emberek felé? Na hát nyilván azt látjuk Keresztelő János életét tanulmányozva, akár itt János evangéliumában, vagy más evangéliumokban, hogy élete és az életvitele, az alapvetően az életvitelén látszott, hogy a döntései és a számára fontos dolgok, azok mindig az Istentől eredtek, mindig az Isten akaratában voltak. Az ő döntése, az ő életvitele az Isten akaratának volt alárendelve. Az Úrtól vette az útmutatást, az Úr adta számára ezt az útvonalat, és számára világos volt, hogy merre kell haladnia. És amikor beszélt, a szavai fették a cselekedeteit. Nem volt ütközés az élete, az életvitele és a szavai között. Nem volt szimpadiasság az életében. Az ő szegénysége valóban szegénység volt. Ő nem megjátszotta a szegény embert, az ő csuhája valóban teleszőrcsuha volt. Az ő étrendje valóban bogarakból állt, meg mézből. Ő nem játszotta meg a szegénységét. Ő valóban ilyen szegény volt. Az ő vádló szavai, amikor a Izrael Jeruzsálem népének elmondta az ítéletet, akkor azok valóban proféciák voltak. Istentől jövő szavak voltak. Azok nem az ő belső feszültségét jelezték a világ felé, hanem azok proféciák voltak, az Istentől jövő szavak. És tisztában volt a küldetésével, ő nem tartotta magát többre, mint aki. Egyébként sokan mentek hozzá, sokan emelték volna pajzsra, sokan mondták volna, hogy hú, ez igen, egy proféta, Illés visszajött, Illés profétát tisztelték volna benne. És ő mondta, hogy nem, én csak egy útkészítő vagyok. Én vízzel keresztelek, de majd jön utána valaki, sarul a szíjásait oltatom meg. Én vízzel keresztelek, ő pedig majd tűzzel fog keresztelni. Szórólapát lesz a kezébe. Tehát ő világosan látta, hogy kicsoda ő, és nem gondolt magáról egy centivel sem többet, mint aki valóban volt. És ezért, mert ő annyit gondolt magáról, mint aki, ezért hiteles volt mindez, amit tett. És az Istentől kapott felhatalmazásával tudta végezni a szolgálatát. És az a kérdés, hogy milyen a te bizonyságtételed? Mennyire fedik az életed és a szavaid egymást? Mennyire hiteles az, amikor te bizonyságot teszel valaki számára? Mennyire hiteles az, amikor a családod tesz bizonyságot? Mennyire hiteles az, amikor a gyülekezetünk tesz bizonyságot? Mennyire hiteles az, amikor az evangélikus egyházunk tesz bizonyságot? Óriási kérdés, mert sok olyan ember van, aki sóvárogva várja az Isten fiak megjelenését. Azokat a bizonyságtételeket, amelyek tényleg bizonyságok. Bizonyság, mert az Istentől kapott, mert az Úrtól kapott. János bizonyságtétele elég volt ahhoz, hogy a két tanítvány elinduljon, akár a bizonytalanba is. De később, ahogy látjuk, a Filippi börtönőr történet, az egy nagyon ismert történés. A Filippi börtönőr számára, amikor összedől a ház, meg kinyílnak az ajtók, meg lepattannak a kalodák, a bilincsek, akkor nem azt kérdezi Páltól, meg Silástól, hogy vajon hanyas erősségű földrengés lehetett itt, hogy mindez történt. De azt sem kérdezi tőlük, hogy egyébként van-e valamilyen elképzelésük arra nézve, hogy a károkat hogyan lehetne enyhíteni a városban. Hanem azt kérdezi tőlük, hogy mit cselekedjek, uraim. Mert tudta ez a börtön, ő világos volt számára, hogy ez a két ember az Istennek az embere. Mert a bizonyságtételik vannak, olyanok voltak. Nem kezdtek el jajgatni, hogy az emberi jogok azt előírják, hogy nem lehet két mit tudom, kezdet egyszerre kalodába tenni. Vagy nem lehet megvenni az embernek a hátulját. Nem kezdtek emberi jogokért kiáltani. Hanem énekeltek, dicsőítették az Urat abban a nyomorúságos helyzetben is. És amikor eljött ez a hatalmas nagy földindulás, akkor a börtönőr szívében világos volt, hogy ezek Isten emberei. És hogyha számomra valaki utat tud mutatni az Isten fel, akkor ezek az emberek azok. Hát van-e ilyen bizonyságtételed? Hogyha jön egy ilyen földindulás, akkor téged kérdezzenek meg a tekintetben, hogy mit is cselekedjek. Van-e ilyen bizonyságtételed? Hogy a nyomorúságos helyzetben kiabálsz a jogaidért, el akarod-e venni azt, ami egyébként még lehet, hogy nem is járna neked, de úgy gondolod, hogy jár? Vagy el tudsz engedni mindent, mint hogy el tudott engedni Keresztelő János mindent, és amikor a szegénység járt neki, akkor szegény volt, amikor kint volt a pusztában, akkor egyedül volt. el tudod-e fogadni azt, amit az Isten az életedbe ad, hogy aztán legyen olyan bizonyságtételed, mint amilyen lehetett akár Pálnak és Sílásnak, vagy Keresztelő Jánosnak, vagy sokaknak az egyház történelmében. Mert ezt várja a világ a mai keresztényektől. Mutassanak rá az Isten bárányára, aki majd új életet tud adni, aki szabadulást tud adni a bűneink terhéből, aki föl tud bennünket szabadítani, mint amiről Bea is bizonyságot tett, hogy a fogva tartottak, akiket az ördög fogva tart, valamilyen praktika kapcsán, vagy a bűneitől nem tud szabadulni, mert egyébként annyira hozzánőtt, annyira belenőtt az életébe, hogy nem tud tőle elszakadni, mert úgy gondolja, hogy ha azt napvilágra hozza, attól meg akar szabadulni, akkor az életéből kiszakít valamit. Amikor fogva tartja a bűn, amikor fogva tartja az ördög az embert, Isten azt mondja, hogy én szabadulást hirdetek. Az én fiam az Úr Jézus Krisztuson keresztül. Tehát a világ ezt várja, hogy szabadsága lehetne, hogy új élete lehetne. Nem tudja megfogalmazni a világ egyébként, ezért nekünk kell elmondani számunkra, hogy van új élet, van szabadság. Nem kell benne élned, hát érts már meg, szabadon élhetsz, röpülhetsz, mint a madár. Boldog lehetsz, teljes lehet az életed, mert új életet, azt az életet kapod meg, amire teremtettél. Nem azt, amire eldeformálódott a világ történelmen az ember élet, hanem azt, amire teremtett az Isten. És én ezt meg tudom adni neked, mondja az Úr, és olyan jó az, amikor világossá lesz az ember számára, hogy valóban Istennél van a bűnbocsánat, és a bűnbocsánatban feloldódhat, megoldódhat minden. Milyen a te bizonyságtételed? Elindulnak-e emberek az Isten felé? Vagy azt mondják, hogy hát ennek semmi hitele nincs. Hát az ő szavai nem fedik a cselekedeteit, vagy a cselekedetei nem fedik az ő szavait. Hát ő csak beszél. Milyen a bizonyságtételed? Mert egyébként ember életek függnek tőle. A tanítványok követték Jézust, és az a követés nem másolás volt. Ők nem máshol indultak el Jézus Krisztust, hanem követni. Sokan kerülnek ebbe a csapdába egyébként, amikor sokszor hamis útmutatáson alapszik, hogy meg akarják élni azt, amit Jézus Krisztus élt. Le akarják másolni az életét. De hát a követés az nem másolás. A követés az Jézus Krisztus követése. Az ő akaratának cselekvése. Amire bennünket elhív, amire fölhatalmaz, amire elküld, annak a megélése. Jézus Krisztus ugyanis 100%-ban isteni lény, aki emberré lett a földön, hogy elhozza számunkra a megérthető megváltást. Tehát Jézus Krisztus megérthetővé akarta tenni, vagy Jézus Krisztuson keresztül az Isten megérthetővé akarta tenni a megváltásnak a tényt. Jézus azért jött, azért lett emberi lényé. De Jézus Krisztus 100%-ban isteni lény, és 100%-ban emberi lény is. És az isteni lényét nem tudjuk lemásolni. Hát itt van a 40 napos böjt ideje, mi nem tudjuk azt a 40 napos böjtöt megélni, amit Jézus Krisztus megélt. És balgasság másolni, mert mi belepusztulunk. De azt látjuk, hogy Jézus Krisztus böjtölt, és amikor vége lett, aztán megéhezett. Tehát neki az isteni lénye volt ott a 40 napos böjtben, és amikor az lerendeződött, akkor visszalépett az emberi lényébe. Tehát mi ezt nem tudjuk megtenni. Isten nem azt akar, hogy mi másoljuk Jézus Krisztust, mert mi nem tudjuk lemásolni. Azt se tudjuk lemásolni, hogy Jézus bánt a betegekkel és a rászorultakkal. Ha én másolni szeretném, én csak a külsőséget tudom lemásolni. De azt, amit Jézus Krisztus tudott adni a betegnek, meg a rászorultnak, meg a nyomorultnak, azt én nem tudom megadni. Én nem tudom másolni Jézus Krisztust. Követni, igen. És hogyha majd én követem Jézus Krisztust, akkor Jézus Krisztus rajtam keresztül sok mindent el tud végezni a rászorultak, a nyomorultak életében is. Tehát nem másolható Jézus, mert ő olyat tudott adni nekik, amit mi emberek, amit én ember nem tudok adni. Követni őt viszont lehet, sőt kell. Az ő követése az a vele való kapcsolatot jelenti. Az Istennel való kapcsolat az ő követése, a Krisztussal való kapcsolat az ő követése. Nem lehet eszmévé vagy teológiává silányítani Jézus Krisztust. Mert az eszmét egyébként lehetne követni, meg lehet másolni. A teológiát is lehet követni, meg lehet másolni. De ezek gondolatok. Jézus Krisztus élő valóság. És ő azt szeretné, hogy én kövessem őt. látva őt, az akaratát kövessem. És ő akkor velem van minden napon a világ végezetéig, ahogy ő ezt megígérte nekünk. Él és eleven kapcsolat akar fenntartani. Ő azt szeretné, amit a zsoltáros megtapasztal, hogy szemeim állandóan az Úrra néznek. És a lábamat kiszabadítja, megőrzi a csapdától. Mert a szemeim állandóan az Úrra néznek. Ez ókori vasárnapjának az üzenete. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőség legyen a Te nevednek, hogy Te mindezt megtetted a teremtett világért. Eljöttél, magadra vetted bűneink terhét, és mi szabadok lehetünk. Add meg, Urunk, hogy ez a szabadság valóság lehessen mindannyiunk életébe. Add meg, hogy mindnyájan oda tudjuk fordítani a tekintetünket, rá tudjunk figyelni. Add meg, hogy fontos legyen számunkra a Te akaratod, hogy aztán követhessünk Téged, benne lehessünk a Te jó akaratodban, és abban a cselekvésben, amit számunkra kijelölsz, számunkra adsz, amiben meg szeretnél áldani. Köszönjük, Urunk, hogy mindenki számára lehetséges ez. Add meg, hogy életünk rámutató jó bizonyságtétel lehessen sokak számára. Erősíts meg bennünket ebben, Urunk. Köszönjük, hogy ilyen hatalmas dolgokban lehet nekünk részünk. Részesévé teszel a Te megváltásodnak. Részesévé teszel a benned való életnek, a világ rendjének megőrzésében. Részesévé teszel a világ örömének megszerzésében. Add meg, Urunk, hogy követhessünk egyen-egyenként, követhessünk, mint családok, követhessünk, mint gyülekezet, mint egyház is. Ebben őriz bennünket és vezess, Urunk, a Te dicsőségedre. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk, mint ahogy elmúlt vasárnap már hirdettem, a teológiáról szuplikáns fog érkezni, akinek adománya van a Hittudományi Egyetemre, az akkor azon a vasárnapon ezt megteheti. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra, és kérem, hogy hordozzák imádságban a szolgálóreányban. Hirdetem a testvéreknek, mint ahogy a hírlevélben is megtalálható, hogy a személyi jövedelemadóról rendelkezünk, annak 1%-át alapítványra, civil szervezet, illetve egyháznak is lehet adni. Itt megvannak a kódszámok, meg az adószámok, ha valaki szeretne a Philadelphia alapítványnak, evangélikus egyházunknak eljutatni ezt, akkor ezek alapján megteheti, illetve a honlapon megtalálja a letölthető nyomtatványt, amelyet csak bele kell tenni egy borítékba. Hirdetem a testvéreknek, hogy programok itt vannak előttünk, a házaspárok családos hétvégéje 28-án indul, pénteken kezdődik, vasárnap fejeződik be. Az EKE szervezésében fiatal házaspárok és családok számára van meghirdetve. 7000 forint a felnőttek részvételi díja, ez a Pilis Csabai tarifa, egy napra 3500 forint, ez két nap, és akkor az 7000 forint. Utána indul a Biblia tanulmányozó hét, amely 30-ától április 4-ig tart. A gyülekezetünkből is készülnek menni, ha az Úr akarja és élünk, akkor elindul a csapat jövő vasárnap. Betelt már a létszám, de esetleg, ha valaki szeretne menni, várakozó listára bátran jelentkezzen be, hisz meg szokott lódulni az utolsó pillanatban, amikor kiderül, hogy milyen programok jönnek a következő hétre, sokan visszamondják ezt. Hirdettem a testvéreknek az április 5-i Eke csendes napot, amely Kispesten lesz most. Feleségemnél lehet feliratkozni, tehát aki szeretne jönni április 5-én szombaton Kispestre, Isten tisztelet végén, feleségemnél jelentkezhet. A könyvárusítási asztalon, az iratterjesztési asztalon most azokból a kiadványokból hoztam, amelyek már egyszer itt voltak a gyülekezetben, egy falragasztató táblában különböző élethelyzetekre, különböző lelkészek által írt lelki segítségek szerepelnek. Egy A5-ös lapon, tehát egy hasonló méretű lapon. Ha valaki szívesen tanulmányozza, vagy szeretne valakinek, bátran vehet azokból a kiadványokból, akár 4-5-öt is elvihet belőle, hogyha van kinek adnia. Persze postásként nem jó ezt odaadni, hogy odaadom és elszaladok, hanem ez egy beszélgetésnek az alapja kell, hogy legyen, mert alapvetően a papír az nem jó bizonyságtétel önmagában. Tehát mellé kell az ember is. Illetve a ökumenikus cigány misszió által kiadott hírlevél található még ott az asztalon. Pünkösdiek nyomtatják, de Bakai Péter evangélikus lelkész is benne van a szerkesztő bizottságban. Tanulmányozzák a testvérek, olvassák el, bátran vigyenek azok abból is, hogyha még van az asztalon, illetve a két havi hírlevélből is, hogyha valaki szeretne többet vinni, bátran viheti, adhatja az atyafiságnak. Hirdetem még, ami kicsit messzebb van, a június 22-től kezdődő ébredési konferenciát. Ezen az ébredési konferencián az egyház megye is részt vesz szervezetten, sőt támogatást is tud adni korlátozott számban. Tehát akik szeretnének erre a ébredési konferenciára jönni, de az a részvételi díj, ami ott arra 3 napra 13.500 forint, ezt nem tudja kifizetni, akkor az egyházmegye honlapján van egy jelentkezési lehetőség, és ott lehet kérni támogatást. Lelkészeket, presbitereket szeretnénk elsősorban mozgatni, de természetesen a gyülekezet tagjait is szeretettel várjuk. 20%-os kedvezményt ad az egyházmegye a gyülekezet tagjainak. A mi gyülekezetünkből 10-11 fő támogatható az egyházmegyei büdzséből, tehát a jelentkezés sorrendjében, akik ezt a támogatást igényli, kaphatják meg, de természetesen akiknek van annyi lehetőségük, azok adják a támogatást azoknak, akik rá vannak szorulva. Egy ébredési konferencia, ami éppen erről szólna, amiről az ókori vasárnapja is, a szemeim az Úrra néznek, és szeretném, hogy minél többen kövessék azt a Jézus Krisztust, akit mi megismertünk. Tehát szeretnénk ébreszteni a gyülekezet alvó részét, szeretnénk ráébreszteni Krisztus követésére, szeretnénk ráébreszteni a Krisztusban való életre, új élet lehetőségére. Tehát június 22-től lesz ez a konferencia. Szeretném, hogyha minél többen el tudnánk menni a gyülekezetünkből is. Hirdetem a testvéreknek még szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy elmúlt héten eltemettük Balogh Csaba testvérünket, az Úr adjon békességet a gyászoló családnak. Istentiszteleti közösségben együtt lehetünk a családdal, ismerősökkel, barátokkal. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoló család életét, bennünket is emlékeztessen az Úr arra, hogy ha ő akarja, meg élünk, akkor eljutunk valahová, de egyébként nem rajtunk múlik. Nem tudjuk, mikor van az életünk vége, nem tudjuk, hogy mikor fejeződik be. A lényeg az, hogy legyünk készen arra, hogy amikor elérkezik életünk vége, akkor meg tudjunk állni az Isten szín előtt, mert Jézus az életünk ura lehetett, és az Isten báránya átvehette a személyes bűneink terhét, súlyát is. Az Úr adjon békességet a gyászoló szívbe, és ahogy a múlt vasárnap említettem, az Úr adjon békességet, meg megoldást a gázoló fiatalember életébe is. Ő is nyírt el ki lakos, és bizony egy ilyet feldolgozni nem egyszerű dolog sem a gyászolóknak, sem annak, aki a balesetet okozta. Az Úr adja mindenkinek tőle jövő békességet, amely minden ember értelmet felülhalad. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 200-as énekünk eléneklésével fejezzük be, énekeljük első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás a szívünk igédért, hálás a szívünk szent lelked jelenlétéért. Köszönjük, hogy Te egyen-egyenként is meglátogatsz bennünket, egyen-egyenként is hozzád lehet kiáltani, de Te egyházat, közösséget építesz a tiéidből. Köszönjük, Urunk, hogy testednek tagjaivá lehetünk. Köszönjük, hogy ez a test együtt érez, ez a test együtt tud mozogni. Köszönjük, hogy Te vagy a feje ennek az egyháznak, ennek a közösségnek. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy ebben a közösségben kinek-kinek megvan a maga feladata, szolgálata. Köszönjük, Urunk, hogy a legapróbb, leghitványabb szolgálat is téged dicsőítő szolgálattá lehet. És sokszor az apró pici szolgálatok adják a nagy gyümölcsöket. Add meg, hogy így tekinthessünk gyülekezetünk minden tagjára. Köszönöm néked, hogy vannak szolgálók, szolgálattevők, ki a maga helyén teszi a dolgát, követi a te akaratodat. Áld meg őket, Urunk, és fordítsd vissza rájuk a te áldásodat. Add meg, hogy gazdagodhasson az életük. Köszönjük, Urunk, hogy Te tudsz felszabadítani a neked való szolgálatra embereket. Add meg, hogy ez a szabadítás működhessen gyülekezeti közösségünkben. Köszönjük, Urunk, hogy egész egyházunkat is így tekinted, így könyörgök minden olyan alkalomért, amely a neked való szolgálatra, a Te benned való életre bíztatja az embereket. Így áld meg az Eke ifjú házasok, családosok hétvégéjét is, de Te légy majd az Eke csendes nappal is Kispesten, és Te áld meg a Biblia tanulmányozó hétnek a résztvevőit szerte az országból. És köszönjük, Urunk, hogy így lehet előtted az ébredési konferencia is. Add meg, hogy ennek minden gyümölcse, ennek minden lehetősége gazdagíthassa a társadalmat, azokat az embereket, akiknek szükségük van erre. Így adj kinek-kinek az elhívatásában megerősítést. Így adj válaszokat a bennük feszülő kérdésekre, és így tedd életüket hasznos eszközeiddé, olyanokká, akik követik a te akaratodat. Urunk, ez a követés hadd legyen a mi életünknek a célja. És köszönjük, Urunk, hogy a csodálatos teremtett világodat is így szeretnéd megőrizni. Add meg, hogy a bűn rombolásával szembe tudjunk haladni. Add meg, hogy amit tönkretett az emberi engedetlenség, azt visszafordítsuk, és a te akaratodban járva, cselekedve építhessük a ránk bízottat, ránk bízott kertet. Add Uram, hogy bölcsességet kaphassanak a tőled felelősséget kapott emberek, így áld meg a politikai, gazdasági vezetőket, és így kérünk, Urunk, országunkért, népünkért, nemzetünkért is a választások felé haladva. Te, hogy olyan vezetőket, olyan jelölteket, olyan képviselőket, akik valóban a népért élnek, a rájuk bízottakért élnek, akiknek fontos, hogy kik azok, akik a választó körzetükben vannak, és munkálkodjanak a városnak a békességén és a jobbulásán. Add meg, hogy mi is így kapcsolódhassunk be, hívő emberek, hogy előtted térden állva, fejet hajtva könyöröghessünk azért, hogy ezek az emberek megláthassák elhivatásukat, és ebben az elhivatásban erőt meríthessenek te belőled. Köszönjük, Urunk, hogy így tudod megáldani népünket, nemzetünket, benne egyéni életünket, családi életünket. Köszönöm, Uram, hogy te vagy a házasságaink megtartója, te vagy a gyermeknevelésünknek a bölcsessége. Köszönjük, Urunk, hogy te rád bízhatjuk anyagi helyzetünket, hisz te vagy, aki megelégítesz bennünket. Hálás a szívem, hogy beléd kapaszkodva, rád építve életünket, biztonságban lehetünk. Amíg földi életünk tart, köszönjük, Urunk, hogy benned van a mi reménységünk. És köszönjük, Urunk, hogy földi életünk utánra is megadtad a jövőlátást. Köszönjük, Urunk, hogy bizonyságot tudsz a szívünkbe adni az eljövendőről. Köszönöm ezt az üdv bizonyosságot, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, szent lelked által adsz, hogy túllátunk a földi létünkön, és láthatjuk a te örök országodat. Így könyörgünk a gyászoló családért is, Urunk, hogy hadd láthassák ezt a minden ember értelmet meghaladó békességet, hadd lehessen övék ez a bölcsesség, ami te tőled jön, és hadd lehessen az életük a te kezedben meggazdagodva és békességet nyerve. Köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk előtted, mint gyülekezet, mint közösség. Áld meg ezt a vasárnapi napunkat. Add meg, hogy meg tudjuk szentelni ezt, valóban neked odaadott, és te tőled, ennek áldását te tőled elvett emberek lehessünk. Köszönjük, hogy minden kísértés, kívánság, hívság közepette is meg tudod őrizni az életünket. Bárcsak igaz lenne minden napon, hogy szemeim az Úrra néznek, és te megőrzöd lábamat a csapdától. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, tegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.